Ezért továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, beszélgető partnere ma este Bence Dino, az RSM bérszámfejtési vezetője. Most témát váltunk, és a bérszámfejtés kiszervezése után beszéljünk egy abszolút aktuális témáról, a nyári munkáról, hiszen jön a tanulóknak számára a nyári szünet is, egyúttal a munka időszaka is. Nagyon sokan igyekeznek ilyenkor munkát vállalni. Tulajdonképpen mi a fő szabályforrás, mi szabályozza ezt a területet, a nyári munkavállalást?
Jellemzően a nyári munkavállalást az szintén az MT szabályozza a munkatörvénykönyve, és kifejezetten külön fejezet van a fiatalkorúaknak a foglalkoztatásáról. Ami nagyon fontos, hogy a 15. életévét betöltött nappali tagozatos kis munkavállalókról beszélgetünk, akiknek alapvetően az, hogy ők munkát tudjanak vállalni, szülői hozzájárulás szükséges.
Mik a speciális feltételek ezen kívül, hogy kell egy szülői hozzájárulás? Tehát milyen feltételekkel lehet tanulókat alkalmazni?
Gyakorlatilag, ha visszagondolunk, vagy éppen aktuálisan a gyerekünknek volt már ilyen, vagy még csak most fog kezdődni, nagyon fontos, hogy ahova ő elmegy dolgozni, ugyanolyan akár alkalmi munkavállalóként, akár diákszövetkezeten keresztül, akár munkaviszonyban, akár megbízással, valamilyen formában az írásbeliség mindig aktuális. Tehát valamilyen megállapodás szükséges azzal kapcsolatban, hogy őt foglalkoztatja a munkáltató. Klasszikusan ugyanúgy, mint a felnőtteknél, fontos tudni, hogy mi lesz a munkaköre, mi lesz a bére, hogy fogják foglalkoztatni, mit fog csinálni, milyen munkaidőben, stb. Tehát ugyanúgy ezeket az információkat meg kell részére adni, illetve mint a felnőttekre, az MT szerint neki is vannak különböző beosztásai, juttatásai, amit meg kell, hogy kapjon és részesülnie kell benne, ugyanúgy, mint egy felnőtt munkaviszonyban lévő munkavállalónak.
Minden jár, tehát nyilván valamilyen bér, szabadság, pótlékok, juttatások, minden?
Így van. Tehát az ő beosztásának a lehetőségéhez viszonyítva, mert azért az fontos nagyon tudni, hogy például egy kiskorú nem dolgozhat éjszaka, tehát 22-06-ig nem tud dolgozni, nem túlórázhat, ami szintén fontos. Gyakorlatilag a munkaidejét egy hétre előre meg kell határozni. Neki is hetente két pihenőnapot, vagyis hát inkább azt mondom, hogy nekik két pihenőnapot mindenféleképpen biztosítania kell a munkáltatónak, és ami érdekes, és nem nagyon szoktak róla tudni, igen, jár nekik is szabadság, és az MT szerint plusz 5 nappal lehet még gazdálkodni, tehát éves szinten 25 napot osztunk vissza, mondjuk, hogyha valaki egy hónapra elmegy dolgozni, akkor 2 nap szabadság jár neki, amit vagy kiad a munkáltató, vagy pedig ugyanúgy megvált, mint a felnőtteknél. Tehát ez a pénz, ez a 2 napra járó munkabér jár neki.
A munkabérre vonatkozóan van-e valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak, ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél például a minimálbér intézményében?
Így van, tehát azért persze vannak, akik 18 éves korukat úgymond elhaladták, és így vállalnak, és nappali tagozatosok munkát, tehát itt is figyelni kell a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot, tehát nekik is ezekkel a számokkal kell úgymond megállapítani a bérüket.
A 15 és 18 éves korosztálynál is van valamilyen bér kötelezettség?
A minimálbér, hiszen nekik még nincs középfokú végzettségük nagy valószínűséggel,
igen.
Csak nem zsenik, és ez alapján így a minimálbér az irányadó az ő esetükben.
Mi a szülőknek a feladata? Van-e valamilyen különleges feladat a szülőknek azon kívül, hogy esetleg jóvá hagyják, vagy nem hagyják jóvá a szerződést?
A jóváhagyáson túl, meg a támogatáson túl én azt gondolom, hogy érdemes azért figyelem már követni, ahol a gyerek dolgozik, amit csinál, nehogy valami olyan veszélyes dolgot bízzanak esetleg rá, amit ő nem is csinálhatna, vagy valamilyen baleset folytán bármi történhetne a gyerekkel. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szülők azért ezt aktuálisan nagyon megnézik, hogy hova megy a gyerekük dolgozni.
Mire kell a munkáltatóknak különösen figyelniük? Ugye néhány előírást már érintőlegesen említett, de mi az, amire igazán fontos odafigyelniük a tanulók foglalkoztatásánál?
Hát mindenféleképpen az MT-nek az előírásait, arra, hogy jellemzően, hogy meglegyen az összes olyan bejelentési kötelezettsége, tehát nem fekete munkát végez az a fiatalkorú, megkapja azokat a juttatásokat, azokat a munkaközi szüneteket, azokat a pótlékokat, munkát, ami ugyanúgy jár neki is, vagy szabadságot, vagy bármi ilyesmit, mint a felnőtteknek. Tehát őket mindig be kell kezelni, de ezeket a juttatásokat ugyanúgy meg kell, hogy kapják, mint egy felnőtt munkavállaló.
Csak egy nagyon picit hadd csatoljak vissza a legelső témánkra, ugye az outsourcingra. Mi történik akkor, hogyha egy nagy cég, amelyik mondjuk egy nagy kereskedelmi lánc, amelyik mondjuk kiszervezte a bérszámfejtését, nyári időszaki munkára alkalmazta tanulókat, ez mennyire tud a rendszerbe könnyen beilleszkedni?
A outsourcing szempontjából úgymond van nekünk teljesen mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek. Számfejteni tudni
kell. És az időszak is mindegy, hogy egy hónap, két hónap vagy 30 év.
Igen, tehát a számfejtésben tudva a szabályokat értelemszerűen semmi gondot nem jelent. Mindenféleképpen felhívjuk a munkáltató figyelmét, hogy neki mire kell figyelnie, hogyha ő saját maga veszi fel ezeket a mini munkavállalókat, illetve azért jellemzően nagyon sokan a diákszövetkezeteken keresztül alkalmazzák őket, ott viszont a diákszövetkezet ilyen szinten az, aki felel ezekért a gyerekekért.
Munkáltatói szempontból melyik a kedvezőbb? Diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni nyári munkára tanulókat, vagy közvetlenül szerződni? Ön mit gondol, vagy mit javasolna?
Én azt gondolom, hogy jellemzően az ilyen nagyobb valamilyen kereskedelmi láncban, mondjuk egy pakoló ide tesz, oda tesz, gyerekek általában diákszövetkezeten keresztül mennek. Akiket mondjuk például azt mondják, hogy most be kellene állni a recepcióba, egy kicsit másolni, egy kicsit fel kellene venni a telefont, egy kicsit kávét kellene rakni, vagy rendet rakni, vagy lefűzni, vagy bármi ilyesmi típusúra, közvetlen kötnek a munkáltatók szerződést velük.
Egyébként a munkáltatók kedvelik ezt a formát? Tehát szeretnek, hogy tapasztalja azok, akikkel önök kapcsolatban állnak, szeretnek nyáron, idény munkában fiatalokat foglalkoztatni?
Én azt hiszem észre, eleve a munkaerő hiány azért ezt is szintén előtérbe helyezte, hogy ezekre a munkákra szívesen kötnek fiatalokkal szerződést, értelmesek, ügyesek, nyelvet beszélnek, hatékonyak, és teljesen jól dolgoznak a rendszerben, hamar beilleszkednek, értenek a számítógéphez, tehát nem a nulláról indulnak, tehát igen, főleg gyakorlatilag ez a turisztikai vonal, ez nagyon működőképes a fiataloknál, az idény munka jelleggel, tehát szeretik, igen, szívesen alkalmazzák őket.
Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen formákban lehet a tanulókat foglalkoztatni. Most alapvetően arra gondolok, hogy megbízási szerződéssel, vagy munkavállalóként munkaszerződéssel hányféle lehetősége van a munkáltatónak?
Többfajta lehetőség van, mint említettem, van a szövetkezet, tehát a diák szövetkezet, ez ami független úgymondva a munkáltatótól, viszont lehetséges munkaszerződéssel, jellemzően azért itt határozott időre szoktak munkaszerződést kötni, általában egy hónapra, lehetséges megbízással, és alkalmi jelleggel is idénymunkával. Egyébként a megbízásnak is az érdekessége, és ami nagyon fontos, hogy független attól, hogy a megbízás a PTK alá tartozik, nem az MT alá, de a megbízással történő foglalkoztatásnál is be kell tartani a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat. Tehát attól, mert hogy valaki megbízással dolgozik, az például nem jelenti azt, hogy éjszaka dolgozhatna. Tehát erre oda kell figyelni a szülőnek is, mert hát a gyerek nem biztos, hogy fogja tudni, illetve a munkáltatóknak is, hogy nem mentesülnek ezektől a kötelezettségektől, hát ez nem fogja őket mentesíteni. Tehát ez egy nagyon fontos információ. Ami még nagyon fontos, hogy bejelentés ugyanúgy mindegyik maga után van, tehát úgymondva a fekete munkát kikerülve, ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha napfelé értelemszerűen a bejelentési kötelezettségnek a munkáltatók mindig eleget tesznek.
Mik a leggyakoribb hibánk? Úgy is kérdezhetném, hogy mik a legsűrűbb buktatók, amire a munkáltatók általában elkövetnek, amikor diákokat foglalkoztatnak?
A bérezés. Tehát azt gondolják, hogy ha rájuk nem vonatkozik a bérminimum, vagy a garantált bérminimum, vagy a minimálbér, és ezáltal kevesebb bért adnak, tehát visszatérnek ugyanígy a megbízásra, hogy azt gondoljuk, hogy nem kell neki megadni, mert hogy ez egy megbízási szerződés, de tehát figyelni kell ezekre a dolgokra, illetve hogy a szabadságot elfelejtik megváltani, vagy kiadni. Amit úgy gondolnak, hogy hát az most egy hónapot dolgozott csak, akkor arra miért járna a szabadság?
Ez talán furcsa lesz ez a kérdés, mert ugye a diákok általában egy, maximum két-három hónapot töltenek egy ilyen nyári munkával, többnyire inkább csak egyet. Ugye a stabil munkavállalók érdekét ezt a szakszervezet védi, például az egyenlő bánásmódra figyel. Ki védi a diákoknak az érdekeit?
Nekik is van az egyenlő bánásmód elve alapján, úgymondva a munkáltatónak kötelezettsége. Tehát most nagyon drasztikusan azt mondanánk, hogy felvesznek egy takarítónőt, X összegér, és felveszik ugyanarra a munkakörre a gyereket, gyakorlatilag, nyári munkára, tehát ott oda kell figyelni, hogy azonos munkáért azonos bér. és ezt nagyon fontos szintén betartani. Természetesen előfordul az is, hogy már valaki 10 éve takarít, most nem arról beszélek, de két azonos kezdésnél ugyanezzel a munkakörrel azt a munkabért meg kell kapnia.
A hatóságok mennyire érzékenyek a nyári munkavállalásra, a diákok foglalkoztatására? Mi a tapasztalata?
Nagyon.
Mennyire figyelnek oda
nagyon,
ezekre?
Nagyon odafigyelnek, hiszen azért ott tényleg ezek az elcsúszások olyan problémákat jelenthetnek, amivel bármi történt, egy olyan üzemi baleset, ami az egész életét meghatározhatja a gyereknek, tehát nagyon komolyan figyelik és megnézik, hogy betartja a munkáltató az MTÖ elírásokat és a mindenféle munkavédelmi szabályokat a gyerekekre nézve is.
Bence Dina, az RSM Bérszámfejtési vezetője volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is.
Ezzel véget ért az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszontlátásra.